Miért csüggedsz el, lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, testvérek, 65. Zsoltár első versét énekeljük, a Sionnak hegyén, Úr Isten, tied a dicséret. Foglunk helyet, és helyünkön ülve a 802-es számú dicséretet énekeljük, annak mind a három versét, örvendjetek, mert Isten úgy szeret. Gyertek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Olvasom az úrvacsora szereszet és igéit, lévén, hogy megterítettük az ünnep alkalmával az úrasztalát. Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 11. fejezete, 23. verssel kezdődően így ír. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Hallottuk Isten igéit, szemünk előtt vannak a látható jegyek, melyek hirdetik a mi Urunk halálát, és annak jótéteményét kínálja nekünk, hogy fölkészítsen bennünket az ő visszajövetelére. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édes Atyánk, egyfelől hálával, másfelől bűnbánattal állunk te előtted, és ugyanakkor az alapizalommal, hogy tudjuk, ma is te jössz, te vagy itt, te áldasz meg bennünket. Köszönjük neked az elmúlt hetet, minden elvégzett munkát, minden megtett utat, mindent, amiben átéltük, hogy velünk vagy, vigyázol ránk, törődsz velünk, gondoskodsz rólunk. Köszönjük a megértett ígét, köszönjük, ha könnyet töröltél le a szemünkről, köszönjük, ha megörvendeztettél bennünket, mindent. Te tudod, mi mindent rontottunk el, vagy mi mindenben voltunk esetleg feledékenyek, bocsásd meg ezeket, és kérünk, a te szavad, a te ígéd ma is járjon át minket, és úgy legyünk készek jönni ide, az úrasztalához, e falat kenyérért, se kortyborért, hogy valóban odaadjuk magunkat újra, vagy akár először a te dicsőségedre. Ígéddel, szent lelkeddel, cselekedj ma is rajtunk így hatalmasan. Kérünk téged. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A gyermekek a gyermek Isten tiszteletre Barbara nével indulnak. Dániel könyvével foglalkoztok most is tovább. Isten áldjon meg benneteket. Mi pedig ige hirdetésre készülve a 224-es számú éneket fogjuk énekelni. Annak az első és a hatodik versét. A 224-es számú énekünk első verse, ím béjöttünk nagy örömmel. Thank you. Szeretett testvérem, Istenek igéjét a mai napi új szövetség ige szakaszunkból olvasom. Ez az apostolok cselekedetéről írott könyvben van. A tartalmi egységért a tegnapi szakaszt is hozzáolvasom, így ez egy hosszabb rész lesz. A 12-es fejezetnek az első 20 verse, helyünkön ülve maradva hallgassuk ezt a szakaszt. Abban az időben Herodes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. Miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette, és átadta egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páska ünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor másnap Herodes elő akarta vezettetni, Péter két bilincsel megkötözve két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme az úrangyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában. Oldalát megbökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá: kelj fel gyorsan. Erre lehultak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal: övezd fel magadat, és kösd fel a sarudat. Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki: vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Ekkor kiment és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától kinyílt előttük. Amikor kiment rajta, végighaladtak egy utcán, aztán hirtelen eltávozott tőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt: most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mind abból, amit a zsidó nép várt. Amikor feleszmélt, elment Mária házához, ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek. Itt sokan egybegyűlve imádkoztak. Amikor megzörgette a bejárati ajtót, odament egy Ródé nevű szolgáló leány, hogy megtudja, ki az. Amikor megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok azt mondták: elment az eszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak: az ő angyala az. Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak, és meglátták őt, elámultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki az Úr a börtönből, és így szólt: mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Azután kiment, és más helyre távozott. Amikor megvíratt, nem csak egy riadalom támadt a katonák között, hogy vajon mi történt Péterrel. Herodes pedig kerestette őt, és amikor nem találta, kivallatta az őrséget, és megparancsolt, hogy vessék börtönbe őket. Aztán lement Judeából Cézáreába, és ott tartózkodott. Amen. Hát szeretett testvéreim, a mai napon úgy lehetünk együtt, hogy emlékszünk a reformációra, és ezzel együtt hálát adunk Isten gondviselő kegyelméért, a gondoskodásért, ahogyan régen mondták, így összön az új borért. És ugye egybeesik ez úgy azzal a néhány nappal, amikor is azokra is gondolunk, akik már elmentek közülünk e világból. Nekünk reformátusoknak mindig mindenben az az alap, hogy mit akar nekünk mondani Isten a Szentírásból. Így hát így figyeljünk erre az igére, és így készüljünk az úrvacsorai közösségre együtt. Ez a felolvasott történet egyfelől félelmetes, másfelől kicsit humoros is. Félelmetes, mert arról is beszél, hogy a Herodes király elkezd kegyetlenkedni a gyülekezettel, sőt, kivégeztet embereket, bebörtönöz embereket, hogy a zsidók kedvében járjon. Másfelől van ez a kicsit humorosnak tűnő rész is, hogy Péter kopogtat, a szolgálólány felismeri, és úgy megdöbben, hogy nem nyit neki ajtót, mikor bemegy és szól, hogy Péter van itt, hát ez nem lehetett. Pedig azért imádkoznak, hogy Péter kiszabaduljon. Na, hogyan van ez? Ez a Herodes király tulajdonképpen a nagy Herodesnek az unokája, egy nagyon-nagyon ügyes politikus, Kaligulával, a császárral jóban van, barátságban is vannak. A hatalma szépen lassan, de biztosan nő. Először egy kisebb provincia, majd még egy, majd egy harmadik is az ő uralma alá kerül. És ő ügyesen úgy igyekszik politizálni, és úgy igyekszik időzőben lenni, király lenni, hogy megpróbál jóban lenni a néppel, a nép vezetőivel. Ezért igyekszik a zsidó vezetőknek, elsősorban a farizeusi rétegnek, a nagy tanácsnak a kedvében járni. Ennek a része az is, hogy látja, hogy ők ugye a keresztényekre haragszanak, tehát ő nekik ez, hogy ez a Jézus történet, hogy ezt még mindig azt mondják, hogy él, és hirdetik, hogy él, pedig megparancsoltuk, hogy ne mondják, hogy nem mondhatnak ilyet. Ez csípi a szemüket, hát Herodes gondol egyet, és megpróbál a gyülekezettel szemben fellépni, hiszen hatalma van rá, és amikor látja, hogy ez tetszik a zsidóknak, na, akkor igyekszik még jobban a kedvükbe járni, és akkor nem csak, hogy kivégezteti Jakabot, meg üldöz másokat, a gyülekezet vezetőjét, Pétert is bebörtönzi, hogy majd ítélhessen fölötte. Pétert nyilván ezzel is a zsidóknak akar tetszeni, a zsidó vezetőknek szigorú őrizet alá veszi. Folyamatosan 4 katona őrzi, 2 hozzáláncolva, 2 pedig az ajtó előtt, és ezek ugye 4 csoport 6 óránként váltják egymást. Jártam már börtönben, egyszer-kétszer itt-ott, bejutni sem könnyű, kijutni sem könnyű, egy porszikám sem kívánkozik, ha lehet még látogatóba sem. Nem tudom pontosan, vagy nem tudjuk egészen pontosan, hogy milyenek voltak ezek a börtönök, de a 2 őrhöz hozzá volt láncolva, bilincselve Péter, és hát valószínűleg szinte csak az alsó ruhája volt rajta, vagy még valami, és így volt ott a börtöncellában. Ám egyszer csak jön egy angyal, világosság támad, megböki Pétert, lehullanak a láncok, mondja, hogy öltözzön föl, és Péter fölöltözik, és elkezdi őt kivezetni, ki a külső őrségen, ki a külső ajtón keresztül, ki a városba, és Péter azt gondolja, hogy látomást lát. És amikor kiér, és már egyedül van a város utcáin, akkor eszmél, hogy nem tudjuk pontosan hány napi fogság után, mert több napig volt ez szinte biztos, őt az Isten angyala kihozta. Az is érdekes, hogy Péter ezen az éjszakán, mikor másnap a kihallgatása és esetleg a felette való ítélet hirdetés lenne, alszik. Alszik, nyugodt. Neki tudja, hogy nincs nagyon izgulni valója, mert az Úr kezében van. Ahogyan kiér az angyallal, eltűnik az angyal, és tudja, az Úr hozott ki engem. Elküldte az angyalát, hogy kivezessen engem. Hova visz az első útja? Hát a gyülekezethez, ahol pedig buzgón imádkoznak értene. És az a buzgó imádság jelenti ezt a Isten iránti nagyon nagyfokú odaadást, nagyon nagyfokú bizalmat. Az, hogy ők valóban Péter ügyét, a gyülekezet ügyét, mondhatni az anyaszentház ügyét, anyaszent egyház ügyét oda viszik, oda teszik Isten színe elé. Mondtam párszor az imádság szó, ugye nagyon fontos, hogy igenis az imádni szó ennek a töbe, az imád. És akár miképpen imádkozom is, legyen ez bűnvallás, bocsánatkérés, hálaadás, magasztalás, könyörgés, másokért való közbenjárás, teljesen mindegy, az Isten iránti imádatomat, az Isten iránti legnagyobb szeretetemet, legnagyobb elkötelezettségemet fejezem ki benne. Akkor is, mikor megköszönök, akkor is, mikor magasztalom az Istent, akkor is, mikor kérem valamiért, mert a legnagyobb bizalommal fordulok hozzá. Most így imádkozik a gyülekezet Péter szabadulásáért. És mi történik? Péter kiszabadul, megy, bezörget. A Ródi nevű szolgáló leány, magyarul Rózsa vagy Róza, odaszalad, hallja Péter hangját, és úgy meg van lepődve, hogy szalad befele, szólni a többieknek, hogy Péter van itt,
És nem nyitja ki az ajtót. Meglepetésében még ki sem nyitja az ajtót, hogy gyere be Péter gyorsan, hanem szól, hogy Péter van. Az nem lehet, elment az eszed. Ez nyilván a bánat, vagy a nem tudni mi, hihetetlen, hogy Péter lenne ott, elment az eszed. És akkor Péter csak zörget tovább, és végül beengedik, és elámulnak. Elámulnak, hogy hát ez hogy lehet? Mi történt? És Péter elmondja, hogy kivezett őt az angyal, mi történik? És ott állnak teljes ámulattal. Ez hogy lehet? Péter tudja, neki menekülnie kell, a gyülekezet vezetőinek valószínűleg menekülnie kell, mert Herodes ezt nem fogja annyiban hagyni, úgyhogy még aznap éjjel hajnalban ki tudja, mikor más helyre távozik, de együtt átélték azt, hogy az ő imádságukat úgy hallgatta meg Isten, ahogy nem is gondolták volna. Átélték azt, hogy kértünk valamit, ami lehetetlen, és olyan csodásan, olyan hihetetlen módon vált valóra, hogy mi azt első körben, amikor valóra vált, el sem hittük. Szeretném, hogy ennek a történetnek ma ezt a két szempontját, ha úgy tetszik, csúcspontját lássuk. Az egyik, hogy milyen hatalmasan cselekszik Isten. A másik, hogy a mi emberek állunk ebben a történetben, hogy számunkra milyen hihetetlenül hatalmasan cselekszik Isten. Az egyik ráámulni Istennek a kimondhatatlan nagy cselekedeteire, a másik kicsit szembenézni azzal, hogy hogyan vagyunk ezzel mi, mennyire hisszük valóban. És akkor hagyd tegyem így a kérdést magunk elé, hogy amit hiszek Istenről és az ő hatalmáról, valóban elhiszem. Valóban úgy hiszem. Mert hiszen ez a történet, ez kicsit erről is beszél. Hogy persze azért imádkozunk, mert hisszük, hogy Isten ki tudja hozni, és mikor ki tudja hozni, nem hiszük el. Mert ez úgy nem lehet. Ja? Hogy csodát tett. Igen. És akkor hadd mondjak néhány konkrét példát, aminek időszerűsége van mindig, vagy éppen most. Kereszt. Isten úgy döntött, hogy engem s téged az ellene való lázadásunkért nem büntet meg, hanem helyettünk megbüntette Jézus Krisztust, az ő egyszülöttjét, aki azért jött, hogy a kereszten helyettem meghaljon, az én bűneim árát megfizesse, hogy Istent kiengesztelje az ő haragjában. Elvegye rólunk a méltó büntetést, és én csak ámuljak, csodálkozzak, essek térre, döbbenjek meg, akár életemben először, vagy sokatszor, hogy ilyen az Isten hatalma, megmentő szeretete. És lássuk be, hogy milyen nehéz ez sokszor elhinnünk, és ennek alárendelnünk az életünket. Luther Márton azt mondja, hogy a mi teológiánk a kereszt. Tudjuk-e vele mondani, hogy az én Istenről szóló tudományom, gondolkodásom, központja, lényege, meghatározója a kereszt? Nem egyszer történik, amikor egy-egy hittanórán, egy-egy évfény rákérdezik, hogy na akkor most mi jut eszedbe, ha azt mondom, hogy Isten, vagy Biblia, vagy ilyenek, hogy kezdenek a gyerekek a teremtésnél. Igen, ez nagyon jó. Hogy ő teremtett minket, meg a világot. Ez nagyon jó. Mennyi idő eljutni odáig? Hogy már ne a teremtés legyen a legfontosabb, ami nekem Istenről az eszembe jut, hanem a megváltás. A kereszt. Tudok-e ámulni igazán, mondhatni szinte naponként azon, hogy Isten engem ennyire szeretett? hogy Isten értem Krisztust a keresztre adta, az ártatlant. Tudjuk-e félretenni a mentegetőzéseinket, az önigazolásainkat, adott esetben a világfájdalmunkat, és egyszerűen csak leborulni a kereszt alatt, megvalva bűneinket, hogy igen, az én bűnömért is halt meg a kereszt. Isten hatalmas műve. Tudok-e ámulni ezen igazán? A második a föltámadás. Hihetetlennek tűnő mű, Isten csodája. Nem csak meghalt értünk Krisztus, hanem Isten őt a harmadnapon föltámasztotta, ő él és uralkodik örökké. A zsidó vezetők, a farizósok, a nagy tanács ezen voltak fölháborodva. És ezt adják parancsba Péteréknek, hogy ne mondják azt Jézusról, hogy él. Mert hiszen ők azt kivégeztették. A kivégző osztag megadta a jelentést, valóban meghalt. El is temették. De akkor ő nem él. Ne beszéljenek már ilyenről, hogy ő még él, hogy föltámadt. Ne bolondítsák ilyennel az embereket. Ne zavarják meg az ő megszokott, tradicionális, nyugodt, jóvallásos, évezredek óta gyakorolt hitüket. Mit kavarnak itt ezzel a föltámadással? Ugye te tudod, hogy föltámadt? Akármilyen hihetetlen is. Akármilyen, mondhatni, valószínűtlen, hogy ilyen volna. A mi hitünk része. Isten hatalmas műve, hogy Krisztust, az ő egyszülöttjét nem hagyta ott a halálban, hanem föltámasztotta, fölvitte a mennybe, és majd eljön értünk, hogy magához vegyen mindnyájunkat. Hányszor úgy tűnik, hogy ebben kétségeink vannak? Hányszor tűnik úgy, hogy a föltámadás az valamilyen nagy általános valami, hogy majd mindenki ott a végén, és majd valami rózsaszín lila ködbe vészve, vagy valahogy ott ki tudja, hogy nem. Jézus erről egyértelműen beszél. Én vagyok a feltámadás és az élet. Jézus arról egyértelműen beszél, hogy a mennyek országa készen van. Jézus arról egyértelműen beszél, hogy azon a napon az övéit oda viszi. Kétség nélkül. Nem olyan régen olvastuk az új szövetségben a tesszalonikai gyülekezetekhez írott leveleket. Ott írja Pál, ha hisszük, hogy Krisztus meghalt és föltámadt, akkor azt is hisszük, hogy? Hogy bennünket is föltámaszt. Hogy vele együtt föltámadunk mi is. Isten hatalmas műve. Isten csodája. És persze, hogy nem egyszerű. Ehhez találkoznom kell az élő Úrral. Kell egyszer átéljem, hogy megszólít. Vagy hogy megbocsájtotta a bűneimet, vagy hogy valami csodát tett az életembe. Kell átéljem, hogy ő valóság, hogy ő él, hogy ő erő, hogy ő hatalom, hogy ő meghallgatott engem, hogy ő válaszolt nekem. Kell vele egy találkozás. És ott állok döbbenten, hogy igen, Uram. És akkor döntök mellette, és követem őt, elkötelezetten, odaszánva, odaadva magamat neki. A harmadik, amit szeretnék hozni, ha már itt a újborról beszélünk, a gondviselés. Igen, igen, sok aggodalom tud lenni a szívünkben, a megélhetésünk, a javaink miatt. Akkor is, amikor tudjuk, hogy Isten hatalmasan gondot visel ránk, ennek ellenére, vagy ezzel együtt. És én magam is tudom, az időjárásék, hajlatváltozás, betegségek, mindenféle munkahelyek bizonytalansága, vagy éppen a pénz értékének, vagy értéktelenségének a kérdése, háború, mindent látjuk egybe, amennyit látunk belőle. Csak azt is tudjuk, hogy valóban az Úr
gondol ránk, és gondot visel ránk, és kirendeli azt, amire szükségünk van. Igen, élhetnénk jobban, sokkal jobban, sokkal-sokkal jobban. Igen. De azért valljuk meg, amire szükségünk van, az megvan. Isten gondot visel ránk. Sőt, még olyan bőségben is ad, hogy merhetünk, ha kell, másnak adni. Merhetünk belőle adakozni, mert ő rendeli ki a javainkat. Merjünk ámulni az ő gondviselésén is, ahogyan törődik velünk a nem csak lelkünk, de a testünk szükségleteivel is. Merjünk rajta ámulni. És a reformáció. Hát hadd mondom el, hogy én nagyon-nagyon örülök, hogy református vagyok, nem csak azért, mert nősülhettem, gyerekeim lehetnek, hanem sokkal inkább azért, mert úgy látom, hogy ami református hitünk és tanításunk, és jó esetben az életvitelünk áll legközelebb az Úr akaratához és igazságához. És ezzel senkit nem bántani akarok, vagy kiebb tolni, véletlenül sem, de mégis így látom. Ha pedig visszagondolunk a reformáció korára, amikor az akkori egyház ugye Róma püspöksége alatt ment, hát ott abban az egyházban már igen sok minden volt. De a kereszt, a föltámadás, a Krisztus követés, hát alig-alig. Igen sok minden fontos volt, de a lényeg már rég elveszett. Azért jött, azért jöhetett a reformáció. Igen, ismerem saját egyházunknak is sok gyengeségét és törékenységét, és azt is elhiszem, hogy olykor nehéz elhinni ezt a fenti állításomat, hogy, és akkor azt mondom, hogy a mi egyházunk így nézve a legjobb, de mert hinni, hogy a református anyaszent egyházban, a református hitben, és éppen itt ebben a református gyülekezetben nagyon jó helyen vagy. Ha kétséget támadna e felől, gondold újra végig. Hogyan vezetett vissza minket Isten az ő igéjéhez mindenféle hagyományok helyett? Hogyan terített nekünk asztalt, ahol valóban közösségben éljük meg az úrvacsorát, mint azon az első alkalommal az utolsó vacsorán? Hogyan formál bennünket közösséggé? Hogyan építhetjük egymást bizonságtétellel, hittel, szolgálatunkkal? Gondolj csak ezeket végig. A misszió még, amit idehozok, hajlamosak vagyunk róla megfeledkezni. Istennek ez hatalmas műve. Amikor Istvánt kivégzik, majd miután Péter szabadul, a gyülekezet sok vezetője elmenekül Jeruzsálemből, és mi történik? Ahová csak mennek, bizonságot tesznek, Krisztust hirdetik, mint megfeszített és föltámadott urat, és mindenhol gyülekezetek születnek. Eltelik egy emberöltő, és a földközi tenger mentén mindenhol gyülekezetek, Krisztus hívő gyülekezetek, közösségek vannak. Eltelik 300 év, és a római birodalom államvallását teszi a kereszténységet. És az evangélium terjedés megy, és ma már a világon mindenhol szól az ige. Mindenhol. Hiszed-e, hogy ez ma is akarata és műve Istennek? Hogy azt akarja, ma is legyenek, akik hitre jutnak, akik megtérnek, akik az ő szeretetében bűnbocsánatot, megigazolást, örök életet nyernek. Hiszed-e, hogy Istennek ma is akarata, hogy az emberek az ő szeretetében boldoguljanak, az ő vigasztalásában gyógyuljanak,
az ő szabadító hatalmában szabaduljanak a kell megkötözöttségből, hiszed-e, hogy Isten ma is így munkálkodik? És ráadásul nem rajtunk kívül, hanem ma is érvényes, hogy menjetek és tegyetek tanítvánnyá. Hiszed-e, hogy ez ma is ügye neki? Olyan könnyen azt mondjuk, hát már mi vagyunk, ennyien vagyunk, ilyen világ van, nem akarnak jönni, fogyunk is talán. Látod-e, hogy Isten ebben nem nyugodott bele? Látod-e, hogy Istennek fájnak az üres padok? Látod-e, hogy ő vár téged ebben a szolgálatban és munkában? Hogy mint az első gyülekezetek, ha kell üldözésig is, de zengd a megfeszített és föltámadott Krisztus örömhírét. Végül egy utolsó, az imádságaink. Ezt hagytam szándékosan a végére. Nem teljesül minden imádságunk, tudjuk. Vagy nem úgy teljesül, ahogy gondoljuk. Vagy nem akkor. De abban biztosak lehetünk, hogy minden imádságunkat hallja, megérti. 139. Zsoltár mondja, még nyelvemen sincs a szó, te már tudod. Még ki sem mondtam, ő már tudja. És azt is tudja, hogy abból, amit ki is mondok, mi az, ami valóban, és úgy kell, ahogy én kérem, s akkor. Tudja. És tudjuk másfelől, hogy ebben a tört világban élünk, ahol mindannyian hiával vagyunk az Isten dicsőségének, az Isten tökéletességének. Olyan ez, mint a felolvasott történetben. Imádkozik a gyülekezet, Péter kiszabadul, és nem hiszik el. Imádkozom, és talán van sok olyan élményem, ami ebben visszafog, és bizonytalanságot ad, hogy vajon meghallgatott-e. Meghallgatott. De úgy cselekszik, ahogy ő akar. Meghallgatott, de ő hatalmas úr, akit én nem befolyásolok, csak kérhetem. De ő mondja, hogy kérjetek. Tehát szabad kérnem, sőt kell is kérnem. És kérjek is. De tudjam, hogy ő úgy cselekszik, ahogy azt ő látja jónak. És ezért ne lankadjak meg az imádságban. Ne veszítsem el benne a buzgóságomat, az igyekezetemet. Hajlamosak vagyunk rá, magam is néha, persze. Legyen igyekezetem a buzgó imádságra, azzal a bizalommal, hogy tudom, hogy ő hatalmas ahhoz is, hogy meghallgasson és megcselekedje mindazt, amit én kérek. Terítve van az Úr asztala, gyere, szánd magad neki ma is. Szánd magad oda úgy, ahogyan ő is oda szánta, érted önmagát. Amen. Az 501-es számú dicsérettel felelünk Isten igére, és készülünk az úrvacsorai közösségre. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott.
Thank you.
Szeretett testvérünk, hallottuk a szerzetesi igéket, gyertek, emeljük szívünket az Úrhoz, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te előtted állunk, hallottuk az ígét, amellyel hívogatsz minket, amellyel fölnyitott szemünket, hogy lássuk, mi nagy vagy Te, és szembesülünk azzal, hogy mi kicsinyhitőek tudunk lenni. De Te ismersz minket, és pontosan tudod, hogy mennyi nehézséggel küszködünk, mennyi törtség van az életünkben, mennyi megfáradtság, mennyi csalódás, keserűség, gyász, és mennyi elrontott dolog, pontosan tudod. De itt vagyunk, nálad. És itt a terített asztal. Urunk Istenünk, hadd tegyük le eléd minden bűnünket, minden elrontott dolgunkat, minden szégyenünket, gyengeségünket, s kérjünk. Adj nekünk bocsánatot, lelkünknek megújulást, és hadd éljük át úgy az úrvacsorai közösséget, hogy érezzük benne, Te velünk vagy, Te bennünk élsz, Te megújítasz és megerősítesz. Légy így velünk. Hozzád jövünk hát az imádság szavaival, a zsoltáros igéivel, könyörülj rajtam én Istenem a Te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Valljuk meg a hitünket, elmondva együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után a szent igyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testének s vérének jegyeit? Feleljük együtt, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházába való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és hallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Feleljük, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megad a mi Úrunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért mindannyiunknak. Amen. Foglaljunk helyet. Gyülekezetünk szép rendje szerint járuljunk az úrasztalához. Szeretettel hívunk mindenkit az úrvacsorai közösségbe, aki szeretné a Krisztusban való hitét megerősíteni, megújítani. Az úrvacsoravétel alatt először a 713-as, majd 726-os, és ha kell, az 590-es dicséreteket fogjuk énekelni. 713-as, amint vagyok sok bűn alatt.
Thank you. 26-os dicséretet folytatjuk.
Mindenható Isten megengedte, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus rendelése szerint ismét éljünk az úrvacsora sákramentumának jegyeivel. Asztalt terített nekünk, hogy bizonyossá legyünk afelől, hogy kegyelmébe fogadott bennünket. Betöltötte szívünket az ő örömével, hogy azt szétárasszuk-e világba. És megerősített bennünket, hogy ezzel az erővel szolgáljuk az ő legkisebb atya fiait. Miután vettünk erőt a Szentlélek által, a gyülekezet szolgáló közösségében töltsük be a nagy parancsolatot, szeresd az Urat, szeresd fele barátodat. Menjünk és legyünk tanúi, hirdessük az evangéliumot minden népnek, tanítva őket, hogy megtartsák mind azt, amit ő parancsolt nekünk, és íme ő velünk van minden napon a világ végezetéig. Gyertek, adjunk hálát Istennek a velünk közölt kegyelmért, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy részeltettél minket az úrvacsora sákramentumában. Köszönjük, hogy hirdetted köztünk a megváltó Úr értünk hozott áldozatának jó hírét. Köszönjük, hogy emlékezhettünk reformációra, hálát adhatunk gondviselésért, és békességön engedhetjük el azokat, kik elmentek a világból. Köszönjük, hogy te tudsz vigasztalni, megáldani, megajándékozni bennünket, te tudod életünket gyümölcsözővé, gazdaggá tenni. Légy így velünk, ez után is kérünk. Vigasztalj minket gyászban, vagy gyászra való emlékezésben, gyógyíts betegségben, gyöngeségben, döntéseinkben te adj bölcsességet és józanságot nekünk. Kérünk tanárokért, tanítókért, a gyermekekért, hisz holnap újra kezdődik, vagy folytatódik a tanév, légy ott velük is mindenben. Légy velünk is a mindennapi munkáinkban, az előttünk álló héten, te vezess végig minket a héten, és te készíts el, hogy következő vasárnapon újra ünnepelhessünk téged. Köszönjük a meghallgatás ajándékát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban most és mindenkor. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem elsőképpen az adakozást. Korintusi gyülekezethez írja így Pál, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Köszönöm a múlt heti adományokat, amit a Tiszaföldvári Református Templom szószéke felújítására küldhetünk el, 30 ezer forintot tudunk így elküldeni az ő támogatásukra. Alkalmaink vasárnap istentisztelet és gyermekistentisztelet, szerdán 6 órakor bibliaóra, a gyülekezetépítés téma körében a lelki ajándékokból, a kegyelmi ajándékokról fogunk beszélgetni most szerdán is. Szomorú szívvel mondom, hogy elhunyt Szabó Zoltán testvérünk, Szabóné Erzsénének a férje, özvegy, hogy Erzsénéné volt nagyon sokáig a gondnok a gyülekezetnek. Temetése szombaton, november 8-án lesz délelőtt 10 órakor, ha minden igaz, akkor Márkus Gábor nagytiszteti úrral közös szolgálatban. Még ővele nem egyeztettem, de a család így kéri, ahogyan Erzsénéné is így volt temet, vagy együtt temettük őt, aki teheti, szeretettel látjuk. Megérkezett a presbiter újság, itt van kint az iratterjesztés asztalon, a presbiter testvére kérem vigyék, illetve nyugodtan nézzünk körül az iratterjesztésben, hát ha találunk valami kedvünkre való olvasni valót, vagy ajándékozni valót. Ahogyan szoktuk ilyenkor, a reformáció istentisztelete vasárnapján, az istentiszteletet követően a presbiterekkel kimegyünk a temetőbe, és a valamikori református lelkipásztorok és tanítók sírjára egy-egy szál virágot leteszünk, aki szívesen velünk tart, szeretettel látjuk nagyjából egy negyed óra múlva, amikor véget ért az istentisztelet, tudunk indulni. Ha valaki még ma útra kell, valahova temetőbe, messzebbre, Isten vigyázzon mindnyájunkra az utakon, és mindenkinek kegyeletteljes és reménységes emlékezést kérünk és kívánunk. A záró énekünk a 249-es számú dicséret, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, mind az 5 versét énekeljük, utána a himnusszal zárjuk Isten tiszteletünket.
legyen továbbra is gyülekezetünk őriző pásztora, Isten velünk, viszont.